A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, folytassuk tovább az éneklésünket egy megszokott énekkel, a 161. dicséret első versszakával, Siess keresztjén lelki jót hallani. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának a soron következő szakaszából, a 17. fejezet első 13 verséből.
6 nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus. Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt. Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. Az Úr tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük és szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy fáradhatatlanul őrzöl bennünket. Vigyázó szemet kísér bennünket azokban a pillanatokban is, amikor pedig épp, hogy elbújni igyekeznénk előled, restelvén magunkat tekinteted előtt. Te tudod, hogy mi magunk milyen könnyen észrevesszük a rosszat, és mennyire nehezen tudjuk önmagunktól, tiszta szívvel, hálásan fogadni az apró örömöket, életünk folyásának hétköznapi kincseit. Köszönjük szeretetteljes figyelmeztetéseidet, amikor újra és újra eszünkbe idézed, hogy puszta létezésünk tőled kapott becses ajándék. Hálát adunk az adventi várakozásért, a mögöttünk álló hét minden sóhajáért, erőfeszítéséért, lélegzetvételnyi csendjéért. Kérünk, erősíts meg bennünket, hogy a körülöttünk lévő káprázatos csillogás és tébolyult vásárlási láz ne vonhassa el figyelmünket a nem pénzen vehető valódi értékekről. Mennyei Atyánk, Te kísért kérünk az úton levőket, bármilyen messze kerültek is. Vigyázd mindannyiukat, azokat a testvéreinket, akiket csupán földrajzi, de azokat is, akiket érzelmi távolság választ el szeretteiktől. Tereld őket a biztos útra, hogy megérkezzenek. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét Pálnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, az 5. fejezet 17. verséből. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Amen. A 166. dicséretünk első versszakát énekeljük, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Isten igéjét Máté evangéliuma 17. fejezetének 3. verséből olvasom. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Amen. Foglaljunk helyet. A teológiai iskolákon ősidők óta van egy szokás, legalábbis Magyarországon. Ezt a szokás legációnak nevezik, és az a lényege, hogy amikor jön egy nagyobb ünnep, karácsony, húsvét vagy pünkösd, akkor a teológus hallgatókat kiküldik az ország különböző gyülekezeteibe, hogy ott prédikáljanak. Én is voltam ilyen legációkon, 5 év alatt, 5x3, összesen 15 alkalommal. Ezek közül szeretnék most egyet megosztani a testvérekkel. Kiküldtek az egyik gyülekezetbe, és lévén pünkösd ünnepét ültük, a Szentlélek munkájáról beszéltem a gyülekezetnek, és ehhez Ezékiel próféta egyik látomását választottam alapigéül. Véget ért az istentisztelet, minden rendben ment, és amikor összegyülekeztünk páran a lelkészi hivatalban, akkor odajött hozzám egy nagyon jóindulatú presbiter, és azt mondta, hogy neki ugyan tetszett, amit elmondtam, de lehet, hogy a gyülekezetet megbotránkoztattam, mert, mint fogalmazott, mi nem olvassuk az Ószövetséget. Ez volt az első eset, amikor a gyakorlatban találkoztam azzal, hogy némelyek ennyire megkülönböztetik az Új Szövetséget és az Ószövetséget, hogy az Ószövetséget egyenesen fölöslegesnek tartják. Azt az Ószövetséget, ami egyébként a Biblia teljességének mintegy 3/4-ét tartalmazza. Korábban hallottam már ilyesmiről a teológián, főként régi korokból, hogy a második században volt ilyen eretnekség, de a gyakorlatban korábban még nem találkoztam ilyesmivel. Ez volt az első, és hadd mondjam így, nem az utolsó alkalom. Azért jutott eszembe ez a történet, mert ez a mai ige, amit felolvastunk, ez valahol ezt a kérdést igyekszik tisztázni. Milyen a viszony az Ószövetség és az Új Szövetség között? Erről fogunk ma délelőtt beszélni. Mielőtt azonban belemerülnénk ebbe a kérdésbe, szeretném, ha egy másik kérdést is érintenénk, ha bár csak röviden. Azt olvassuk az igében, hogy a megdicsőülés hegyén megjelent Jézuson és a 3 legközelebbi tanítványon kívül még 2 személy, Mózes és Illés. Mózes és Illés ugye olyan emberek voltak, akik több száz évvel korábban meghaltak, Mózes már több mint 1000 évvel korábban. Hogyan kerülnek ők ide? Némelyek azt gondolják, hogy tulajdonképpen a Biblia megerősíti a keleti vallásoknak a tanítását, miszerint az ember lelke újjászületik minden egyes alkalommal egy új testben. Ez a reinkarnáció vagy a lélekvándorlás tanítása. Sokan újjal mutogatnak erre a szakaszra, hogy eddig erről nem beszéltek a papok, de íme itt van az igében, mi most már tudjuk, a Biblia is megerősíti a reinkarnációt. Hát valóban így van ez. Most kizárólag erről az ige szakaszról hadd beszéljek, de ha valakit ez a kérdés bővebben érdekel, akkor nyugodtan keressen meg Isten tisztelet után. Ebben az ige szakaszban arra érdemes felfigyelnünk, hogy Mózes és Illés nem testileg jelentek meg ott a hegyen. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor jöttek lefelé a hegyről, mármint Jézus és az ő három tanítványa, akkor azt mondta nekik az Úr, senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Tehát Jézus maga ott közvetlenül látomásnak nevezi azt, ami ott történt, nehogy a tanítványok is félreértsék. Ugye a látomás olyas valami, amit az ember valóságként érzékel. Itt van a szemeim előtt, tényeket látok. Jézus azonban megmondta nekik, hogy ez csupán egy látomás volt. Megvolt az értelme, megvolt a célja, de Mózes és Illés akkor sem voltak itt testileg. Tehát összefoglalva, ez az ige szakasz nem támogatja a reinkarnációnak a tanát, és zárójelben megjegyzem, hogy a Biblia más részei sem tanítják, de megismétlem, ha valaki erről szeretne beszélgetni, akkor nyitva áll az ajtó előtte. Innen folytassuk. Miért jelent meg mégis Mózes és Illés ott a hegyen? Ha nem is testileg, de mondjuk így mai szóval virtuálisan. Miért volt ez fontos? Emlékezzünk vissza arra, hogyan nevezték a zsidók az Ószövetséget, az ő Bibliájukat. Azt a 39 könyvet, amit mi is olvasunk. Úgy nevezték Jézus korában a törvény és a próféták. Amikor Jézus találkozott valakivel, beszélgetett valakivel, akkor sokszor megkérdezte tőlük, hogy mit mond erről a törvény és a próféták. Ez jelentette a teljes Ószövetséget. De sokszor nem így utaltak rá, hanem csupán megnevezték a törvénynek és a prófétáknak a legnevesebb, a legfontosabb képviselőit, ez pedig Mózes és Illés voltak. Mózes jelentette a törvényt, azt az 5 könyvet, és Illés jelentette az Ószövetség összes többi részét, ami többé-kevésbé prófétikus irodalomnak tekinthető. Az a tény, hogy megjelent Mózes és Illés, azt akarta üzenni, hogy az Ószövetség Jézusra tekint előre. Sok minden történt abban az időszakban, abban a nagyon hosszú időszakban. Sok olyan része is van, ami nem kifejezetten Jézusról beszél, ami kizárólag annak a kornak volt üzenet, illetve, ha átértelmezzük, ma is üzenetté válhat, de nem kizárólag Jézusról beszél, de a legnagyobb része, a döntő része, az üzenete, az mégiscsak Jézusra mutat. Mind a törvény, mind a próféták valamiféle módon bizonyságot tesznek Jézusról. És erről szeretném, ha egy kicsit részletesebben tudnánk beszélni, hogyan tesz bizonyságot Jézusról a törvény és a próféták. Most, amikor adventben vagyunk, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Most, amikor Jézus személyére, eljövetelére összpontosítunk, jó, ha felidézzük azokat az ószövetségi ige szakaszokat, amelyek erre úgymond előkészítik a lelkünket. Hát a törvénnyel kapcsolatosan, tehát Mózes 5 könyvével kapcsolatban 3 ige szakaszra szeretném felhívni a figyelmet. Tudom, hogy lehetne többre is, de akkor itt ülnénk holnap reggelig. A 3 ige szakasz közül az első, rögtön Mózes első könyvében van megírva, a 3. fejezet 15. versében. Itt Isten a következőt mondja a kígyónak. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Mit mond ez az ige a megváltóról? Ez az ige az megváltóról beszél, ezért úgy is szokták nevezni, hogy ős evangélium. Az első momentuma, az első pillanata a Bibliának, ahol már az evangéliumról van szó. Hát mit tudunk meg a megváltóról? Nagyon egyszerűen szólva azt, hogy ember lesz. mert Éva utódja. Minden ember, aki ezen a földön él, valamilyen formában Éva utódja, és Éva, mint hogy ember volt, az utódja is ember kell, hogy legyen, eljön tehát majd valamikor a megváltó, aki a fejére tapos a kígyónak, aki legyőzi az ördögöt, aki úgymond a kísértést behozta ebbe a világba, aki majd visszavezet minket az Istenhez. A megváltó ember lesz. A következő igeszakasz Mózesnek szintén az első könyvében van megírva, a 15. fejezet 9. versétől a 12. versig, majd a 17. verstől a 18. versig. Itt Isten és Ábrahám szövetségkötéséről olvasunk. Ezt mondta neki, mármint Isten Ábrahámnak. Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután középen ketté hasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el. A madarakat azonban nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elkergette őket. Napnyugtakor aztán Ábrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal. Ez egy kicsit nehezebb igeszakasz. A nehézséget az okozza, hogy olyan kortörténeti ismereteket igényel, amikkel ma már önmagunktól nem rendelkezünk. A lényeg, hogy abban az időben gyakran kötöttek szövetséget egymással az emberek, rendszerint egyik uralkodó a másikkal. Amikor szövetséget kötöttek, akkor mind a ketten elmondták, hogy mi az, amit én vállalok ebben a szövetségben. Mondjuk én befizetem neked az adót, te pedig megvédesz engem a hadseregeddel, hogyha megtámad az ellenség. Mind a ketten vállaltak valamit, utána hoztak áldozati állatokat, ketté vágták őket, és úgymond elhelyezték őket egymással szemben, létrehoztak egy folyosót. És amikor ezt megtették, akkor az egyik király is, meg a másik király is átment a folyosó közepén. És ezzel azt akarták kifejezni, hogyha én személy szerint nem tartom meg ezt a szövetséget, akkor úgy járjak, mint ezek az állatok. Halljak meg! A szövetség szegésnek halál a következménye. Mit olvasunk az igében? Azt, hogy Ábrám elaludt. Azt, hogy rémítő nagy sötétség szállt rá. Ő nem ment át az állatok között. Ki ment át az állatok között? Egyedül Isten. Isten egy fáklya, egy kemence formájában, valamiféle tűzjelenségről van itt szó, átment az állatok között. És ez azt jelenti, hogy bárki szegi meg a törvényt, akár Isten, akár az ember, Isten fogja vállalni érte a felelősséget. Ő fogja elszenvedni a következményeit. Persze tudjuk, hogy Isten szavatartó, tehát ő soha nem szegi meg az ígéretét, erre egyedül az ember képes. Isten mégis kijelentette, hogy ha te, Ábrahám, vagy a te utódaid közül bárki megszegi, akkor is én vállalom majd a következményeket. Mit mond el mindez a megváltóról? Hát azt, hogy a megváltó Isten lesz. Tehát tudjuk, hogy a megváltó ember lesz, a megváltó Isten lesz egy személyben, és még egy igét hadd idézzek így a törvényből, 3 Mózes 9.15. Itt Áronról olvasunk, a főpapról. Fogta a nép vétekáldozatára szánt bakot, levágta és bemutatta vétekáldozatul. Mit üzen a megváltóról mindez? Azt, hogy a megváltónak nem elég eljönnie, nem elég csupán valami nagy dolgot véghez vinnie. A megváltónak meg kell halnia. Nem lehetett úgymond azt a bakot csak ott bemutatni a népnek. Nem volt elég meghallgatni, hogy mit mekeg, vagy mit tudom én, mit csinál egy bak. Annak a baknak meg kell halnia, és amikor eljön a megváltó, neki is meg kell halnia. Ha valaki figyelmesen olvasta Mózes könyveit, akkor nagyon sok mindent megtudott már előre a megváltóról. Ezeket az ismereteket egészítették ki a próféták. A próféták még sokkal-sokkal többet mondtak, itt sincs időnk mindent felsorolni, a prófétai iratok közül most 4 szakaszra szeretnék utalni. Mikeás könyvében az 5. fejezet első versében ezt olvassuk. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. A messiás, a megváltó, az Istentől küldött uralkodó király lesz majd. Honnan származik? Betlehemből. Amikor eljöttek a napkeleti bölcsek, és megkérdezték Heródest, hogy hol van a zsidók újszülött királya, akkor ez az uralkodó, ez a Heródes, ez a nagyon kegyetlen ember, odafordult a papokhoz, és megkérdezte tőlük. És a papok kinyitották Mikeás könyvét, és elismételték azt, amit az imént felolvastam. Hát Betlehemben. Ez van megírva róla. Magyarul pontosan lehetett tudni a próféták írása nyomán, hogy hol fog megszületni a messiás. Azt, hogy mikor, azt nem, de azt, hogy hol, azt minden bizonnyal. Mit fog tenni majd a megváltó? Ézsaiás 35:5-6. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökel a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve. A megváltót arról lehet majd felismerni, hogy ilyen csodálatos gyógyításokat fog véghez vinni. Emlékezzünk rá, nem olyan régen volt erről szó. Keresztelő János börtönbe vetették, ott a börtönben elég sokat kellett szenvednie, nyilván nem erre számított. Hát én az Isten követe vagyok, hányan megtértek a szolgálatom nyomán, nem számolt ő azzal, hogy neki egy börtönben kell majd meghalnia, és elbizonytalanodott. És követeket küldött Jézushoz, hogy hát tényleg te vagy az eljövendő? Mert ha te vagy, akkor tényleg így kellene történnie ennek a sok dolognak? Vagy mást várjunk? És Jézus ezt az igét idézte neki. Tulajdonképpen azt mondta Jánosnak, hogy olvasd el az Ószövetséget, olvasd el mindazt, ami rólam szól, és nézd meg azt, amit véghez vittem. Hát nem ugyanezeket tettem én is? Ezek biztos jelei annak, hogy én vagyok a megváltó. Ezt senki más nem tudja rajtam kívül megtenni. Tehát Jézus csodálatos gyógyításokat vitt véghez, úgymond az ő nagy szeretetéből sok-sok erőtlenséget, sok-sok betegséget meggyógyított. A következő ige, a Zsoltárok 22:7. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Jézus megszületett, Jézus gyógyított, szerette az embereket, és mit kapott cserébe, jótett helyébe, mit várjon az ember? Hát rosszat. Az emberek meggyűlölték őt. Ki ilyen oknál fogva, ki olyan oknál fogva, de meggyűlölték. Valaki azért, mert irigykedett rá, valaki azért, mert egészen más volt az az Isten kép, amit Jézus lefestett, más, mint amit a farizeusok tanítottak. Megint más valaki azért irigykedett, mert Jézus nem akarta kiűzni a rómaiakat. Sokat vártak tőle, de aztán csalódtak benne, és nagyon meggyűlölték. És hiába tett velük annyi jót, Jézusnak így kellett meghalnia. Még ott a kereszten is a gyűlöletnek a hullámai vették őt körül. Hát ha valakit kivégeznek, akkor legalább ott egy kicsit csöndben szoktak lenni. Még ha egy sorozatgyilkosról van szó, akkor is. Nem szokták az utolsó perceit megkeseríteni. Érzik, hogy itt ő most elhagyja az életet. Ez egy komoly pillanat. Nem szabad még tovább alázni őt. De ott volt Jézus a kereszten, aki csak jót tett, és azt olvassuk, hogy ott álltak a papok. Na, kellett ez neked. Kellett neked velünk újat húznod. Ha te vagy a Krisztus, akkor szállj le a keresztről, mutasd meg nekünk. Ott gúnyolódott vele mindenki. A katonák a közönyükkel gúnyolódtak. A másik két lator szintén gúnyolódott. Jézus még a legnehezebb pillanatban is ez a gyűlölet vette körül. És az utolsó prófétai ige, szintén Ézsaiás könyvében található, az 53. fejezet 7. verse. Ez arról szól, hogy a megváltó hogyan fogja viselni ezt a gyűlöletet, hogyan fogja viselni a halálos ítéletet. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. A megváltó tehát szelíden fogja tűrni az ítéletet. Tehát Betlehemből származik, gyógyít, mindenkivel jót tesz, ennek ellenére gyűlölni fogják, halálra ítélik, de ő ezt a halálos ítéletet szelíden fogja tűrni. Ennél sokkal többet is mond az ige. Beszél Jézus feltámadásáról. Beszél arról, hogy mi a következménye mindannak, amit ő véghez vitt a kereszten. Ezeket az igéket nagyon könnyen megtalálhatjuk az Ószövetségben. Elég, ha végigolvasunk egy evangéliumot, mondjuk Máté evangéliumát, az kifejezetten zsidóknak íródott. Nagyon sokat idéz az Ószövetségből. Nézzük meg a lábjegyzeteket. Milyen ószövetségi igékre utal? Ha szeretnénk az adventi várakozásunkat, felkészülésünket még teljesebbé tenni, akkor vegyük elő ezeket az ószövetségi proféciákat, akár a törvényből származnak, akár a profétáktól, és meglátjuk, hogy valóban mennyire Jézusra mutattak, mennyire beteljesedtek az ő életében. Csoda nem, hogy nem ismerték fel őt a zsidók. Néhányan felismerték, de nem sokan. Amíg nem jött el a Szentlélek, addig azt lehet mondani, hogy mindenki félreértette őt. Abszolút mindenki. Még az anyja is, meg a tanítványai is szerették őt, de nem igazán értették, hogy miről van szó. Amikor Jézus feltámadt a halálból, nem volt senki, aki úgy csodálkozott volna, mint ők. Pedig Jézus sokszor elmondta nekik, hogy mi fog történni. Hadd mondjam el örömmel, hogy azért vannak zsidók, akiket meggyőz az Ószövetség. Hadd idézzek egy példát, lehet, hogy már mondtam a szószéken, sajnos nem emlékszem rá. Egy másik gyülekezetben van egy presbiter, egy másik budapesti gyülekezetben, most nem akarom a nevét mondani. Egy zsidó fiatalember, aki elvégezte a zsidó hittudományi egyetemet, nem tudom, hogy nevezik. És hát tanított is. Tehát a zsidó teológiának az egyik tanára lett belőle. És amikor egyszer elment Izraelbe egy utazásra, akkor annyira kellett sietnie a pakolással, hogy nem tudta magával vinni az Ószövetséget. Ugye ő héberül olvasgatta az Ószövetséget, nekem is van ilyen csak héber nyelvű Ószövetségem, hát az már nem került be a bőröngyébe. És amikor ezt észrevette, és látta, hogy még van egy kicsi ideje a repülő indulása előtt, akkor valahol vett magának egy magyar fordítást, de ez a teljes Biblia volt. Az Új Szövetség is. És elolvasta az evangéliumokat. És látta, hogy hogyan teljesedett be Jézus életében mindaz, amit ő annyira alaposan ismer az Ószövetségben. És ez a fiatalember megtért, és azóta egy református gyülekezetnek a presbitere. És Istennek legyen hála, még mindig tanít a zsidó teológián, de most már keresztény szellemiséggel. Tehát ha valakinek Isten megadja ezt a látást, egy zsidó embernek, ezt a hitbeli látást, akkor észre fogja venni, hogy az Ószövetség teljes egészében Jézusra mutat. És most képzeljük magunkat Péter helyébe. Hát ugye Péternek már akkor nagy lehetett a mellénye, amikor Jézus szólt neki, hogy hát te meg te, Péter, János, Jakab, gyertek velem. A többiek maradjanak csak itt. A többiek ilyen kis másodrendű állampolgárok, de ti vagytok itt az oszlopok. Gyertek velem. Hát Péternek növekedett az egója erősen. Felmentek a hegyre, és akkor még meglátta Mózest is, meg Illést is, hallotta, hogy Jézusról beszélgetnek, hát azt mondta, hogy én, mint zsidó ember, ennél nagyobb ajándékot el sem tudok képzelni. Hát itt van velem szemben Mózes és Illés, de szeretnék velük beszélni. Ezt a pillanatot szeretném megállítani örökre. Szeretném ezt a hegyet kerítéssel körbevenni. Nehogy elszaladjon innen Mózes és Illés, nehogy mások is ide jöjjenek. Csak mi maradjunk itt, hadd lehessek a közelükben. És felajánlotta Jézusnak, hogy hát én csinálok nektek sátrakat. Alázatos volt egyébként, tehát nem mondta, hogy magának is készít sátrat, Jézusnak, Mózesnek, Illésnek. De a lényeg, hogy itt van ez a két ember. Veletek akarok maradni, ha lehet örökre. És ekkor történt a legfontosabb momentuma ennek az egész történetnek, megszólalt Isten. Eltakarta Mózest és Illést, leszállt a köd, nem látta már őket Péter, nem is hallotta őket, csak az Isten hangját lehetett hallani. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Nagyon fontos az Ószövetség, de Jézus az én szeretett fiam. Ti most ne Mózestől és Illéstől essetek hanyatt. Jézusra figyeljetek oda. És amikor felereszkedett a köd, amit Isten küldött, akkor ezt olvassuk, amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Milyen fontos tanulsága ez az igének. Sok előfutára volt Jézusnak, de nekünk elsősorban személyesen rá kell koncentrálnunk. Most pedig akkor tisztázzuk az Ószövetség és az Új Szövetség egymáshoz való viszonyát. Két gondolatot szeretnék ezzel megosztani, ezzel kapcsolatban megosztani, és már is a végére értünk. Ugye azt olvassuk, hogy Mózes és Illés beszélgettek Jézussal. Ez azt jelenti, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség beszélő viszonyban állnak egymással. Most ez kicsit olyan allegórikusan hangozhat, de mégiscsak ez a lényeg. Nem arról van szó, hogy az egyik valami nagyon régi és már nem érdekes, és itt van nekünk az új, és akkor vagyunk nagyon hívők, hogyha ezt bújjuk éjjel-nappal, hanem arról van szó, hogy van egy hosszú-hosszú történet, Istennek és az emberiségnek az egymással való története, és az Ószövetség ennek a történetnek az elejéről beszél, az Új Szövetség pedig a végéről. Nem lehet megérteni egyiket sem a másik nélkül. És ebből az következik, hogy nekünk mind a kettőt olvasnunk kell. Méghozzá válogatás nélkül. Tudom, hogy ebben a gyülekezetben talán nincs egyetlen ember sem, aki azt mondaná, hogy megvettem a Bibliámat, kettétépem, kidobom az Ószövetséget. Elméletben tudjuk, hogy egy Biblia van, de azért hadd kérdezzem meg, hogy melyikből mennyit szoktunk olvasni? Tehát teljesen végigolvassuk az egészet úgy, ahogy van, mivel úgymond háromszor akkora az Ószövetség, akkor háromszor annyit olvasunk az Ószövetségből, mint az Újból? Vagy ezért mi is szoktunk válogatni? Annyira jó csak Jézusról olvasni. Ott vannak olyan igék, amik úgy a lelkemet úgy megérintik. Az Ószövetség az meg tele van régi történettel. Pláne, hogyha mondjuk Mózes harmadik könyve kerül sorra. Hát egyik fejezet a másikat ismétli, hogy hogyan kell a hártyát leszedni az áldozati állatról, meg hogy kell elfüstölögtetni, meg ott van a példabeszédek, stb. Stb. Hát biztosan ezeket is elő szoktuk venni. Vagy amikor elővesszük, akkor ezt is olyan lelkesedéssel vesszük elő, hogy most Isten ebből akar nekem valami fontosat üzenni. Én bátorítom a testvéreket, hogy kezeljük egy szinten. Mindegyik Isten kijelentése. Válogatás nélkül olvassuk. Amikor elővesszük például a Bibliaolvasó kalauzt, akkor ott ugye mindig megvan adva egy ószövetségi és egy újszövetségi ige szakasz. Ne csak az új szövetségit olvassuk el, hanem mindkettőt. A másik gondolat, amit el szeretnék mondani az Ószövetség és Új Szövetség kapcsolatát illetően, az az, hogy miről beszélgetett Mózes és Illés Jézussal. Máté evangéliumában ez nincs megírva, de Lukácsnál igen. Lukács 9.31, azt olvassuk, hogy Jézus életének a végéről beszélgettek. Ez volt úgymond a fókuszban. Tehát nem is kizárólag úgymond Jézus születése, a karácsony, stb. Mi általában ezt tartjuk a legfontosabbnak, a legnagyobb ünnepnek. Hát a törvény és a próféták Jézus életének a végéről beszélgettek, és ez azt jelenti, hogy ha olvasunk valamit az Ószövetségben, akkor hát nagyon sok ige, azt lehet mondani, hogy minden könyvnek, minden fejezetében találunk ilyet, van olyasmi, ami Jézusra mutat előre, kifejezetten az ő áldozatára. És amikor olvassuk ezeket az ószövetségi ige szakaszokat, akkor legyen bennünk mindig ott ez a kérdés is. Mert amikor olvasunk, akkor teszünk fel magunknak teljesen természetes kérdéseket, hogy ki a főszereplő, mi történt, milyen kísértéssel kellett szembenéznie, milyen helyzettel találkozott, hogy döntött, mi az üzenet számomra, stb. De legyen ott bennünk mindig az a kérdés is, hogy mond-e valamit Jézusról ez az ige szakasz, mond-e valamit az ő áldozatáról, ami egy kicsit más színben világítja meg a dolgokat, mint ahogy az evangéliumban egyébként olvastuk, és ami fölött sokszor már úgy átlendülünk, amit sokszor észre sem veszünk. Higgyük el, hogyha az Ószövetséget ilyen szemmel olvassuk, akkor sokkal jobban fogjuk érteni az Új Szövetséget is. Sokkal többet fogunk ismerni Jézus életéből, mindabból, amit ő értünk elvégzett. Ez egy dicsőséges pillanat volt, a tanítványok számára egy ajándék. Jézussal eltölthettek egy kis időszakot egyedül ott a hegyen, megérthettek valamit, amit addig nem értettek, és biztos vagyok benne, hogy mi is szeretnénk ilyen pillanatokat az életünkbe, és ezeket a pillanatokat konzerválni. Befejezésként hadd utaljak arra, hogy ezeknek a tanítványoknak le kellett jönniük a hegyről. Lejöttek, mert Jézus azt mondta, hogy dolgunk van. Isten hangja azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. Magyarul menjetek le a hegyről, és éljétek úgy az életeteket, ahogy ő ezt mondja nektek. Kezünkben van a Biblia, Ó és Új Szövetség, tudjuk, hogy minden Jézusra mutat, mi is hallgassunk Istenre, legyen Jézus mindig a szemünk előtt, és éljünk úgy, szolgáljunk úgy, ahogy ezt Jézus elvárja tőlünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 119. Zsoltár 66. versének az eléneklésével. Fohászkodom gyakran. Urunk, olyan sokszor halljuk a kívülállók kritikáját, hogy egy olyan könyvhöz ragaszkodunk, és egy olyan könyvnek a szavait istenítjük, amely csupán emberek alkotása, amely tele van hibákkal, amelyet azért írtak, hogy megtévesszék vele az embereket, hogy a papok uralkodhassanak a népen. És bevalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor mi sem becsüljük kellőképpen a Te ígédet. Olyan sokszor válogatunk, mazsolázunk, az egyik rész tetszik, a másik rész nem tetszik, nem is igazán figyelünk rá oda. Köszönjük Neked, Urunk, az igének ezt a részét, ami arról beszélt, hogy a Te ígéd kezdettől végéig fontos, tőled származik, tökéletes, tévedhetetlen, és mindenek előtt rólad beszél. Urunk, nagyon kérünk Téged ebben az adventi időszakban, hogy újítsd meg a Biblia olvasásunkat. Segíts nekünk, hogyha eddig valahogy elmaradt az életünkből, akkor hadd lehessen része. Ha talán a rutin megemésztette, elsorvasztotta a mi Biblia olvasásunknak az értelmét, akkor ebben is adj nekünk előrehaladást. Segíts, hogy bármit olvasunk ezekben a napokban, hadd láthassunk benne Téged. Kérünk, hogy így készíts fel a lelkünket a karácsonyra, a Te születésed ünnepére, és így készíts minket arra, hogy te majd egyszer vissza fogsz jönni, és akkor te leszel majd minden mindenekben. Kérünk, hogy így áld meg a következő napjainkat, heteinket, így készíts minket az ünneplésre. Kérünk, áld meg gyülekezetünk minden programját, áld meg hétköznapjainkat, áld meg bizonyságtételünket, segíts, hogy a te akaratodnak megfelelően, rád figyelve a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.